Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Önök a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják Észak-Komáromból. Vendégem mai napon Annus Éva néni, aki hosszú évekig hitoktatott itt Észak-Komáromban. Amikor próbáltam én is ugye a fejemben összeszedni, hogy kik azok, akiket érdemes megszólítani itt a környéken, nem egy személy ajánlott, hogy Éva nénit biztos, hogy nem szabad kihadni, hiszen a Komáromi Egyházközségnek az egyik oszlopos tagja, és amíg bírt, akkor nagyon sokat segített az egyházközségnek. Most gondolom elsősorban az imáival támogatja az igyekezetünket. Először szeretném Éva nénit megkérni, hogy röviden mutatkozzon be a hallgatóknak.
Annus Éva vagyok, nyugdíjas már elég régen. Hitoktató voltam a változás után mindjárt, amikor a bencéseknek a teológiája megnyílt itt, 3 éves volt, úgyhogy azt is elvégeztem, és közben már oktattam is.
Éva néni hol tanított hittant?
Hát itt Komáromban, igen, 2 iskolában is, és azon kívül Vágfüzesen.
Mivel foglalkozott Éva néni a fordulat előtt, tehát 89 előtt? Hol dolgozott?
Hát 15 évig az Állami Bankban dolgoztam, utána pedig 15 évig a Kavics-Kotró vállalatnak a kebelébe dolgoztam.
90-es évek elejétől Éva néni hitoktatott. Mi jellemezte a 90-es évek hitoktatását, a kezdeti lelkesedés? 89 után ugye jött a szabadság, lehetett hittanra járni, templomba, megteltek legalábbis azokban az években a templomok, a gyerekeket hittanra iratták, nagy volt a lelkesedés. Mi jellemezte a hitoktatást a kezdetekben, tehát a 90-es évek elején?
Aránylag sokan jelentkeztek, és maguk a szülők is örültek, természetesen legjobban a nagyszülők, de maguk a szülők is, és a gyerekek is lelkesen tanultak, törődtek velük, szentmisére jártak akkor mindjárt, úgyhogy mondjuk Vágfüzesen nehéz volt a helyzet, mert ott nem volt templom, de itt igen. Aztán végül az egyik iskola lemaradt, maradt a Munkaosztályi iskola, és Vágfüzes, ahol tanítottam.
Milyenek voltak abban az időben, tehát már 20 évvel ezelőtt a gyerekek? Szeret talán hasonlítani a mai gyerekekkel az akkori gyerekeket, 20 évvel ezelőttieket? Ugyanaz már egy generáció különbség.
Hát, igen. Azt lehet mondani, hogy a lelkesedés nagyobb volt, amit aztán végeredményben, ha belegondolunk, a szülőktől kapták a nagyobb lelkesedést, és sokan. Például Vágfüzesen minden iskolás gyerek járt hittanra. Hát itt nem annyira. Hát aztán itt bent már mondjuk csökkent a lelkesedés, de hát azért Komáromban az átlagos szám megmaradt. Gondolom, most már 5. éve lesz, hogy nem tanítok, sajnos hiányoznak a gyerekek nagyon, az biztos.
Utólag, most tetszett említeni, körülbelül 5 éve már aktívan nem tanít hittant. Milyen emlékei vannak a hittanórákra?
Én szerettem a gyerekeket nagyon, és valahogy bírtam is velük, úgyhogy nem tudom, hogy testvérem nem volt, gyerekem nem volt, de helyette meg voltak a gyerekek, akiket szerettem, és talán az is motivált abba, hogy tudtam a gyerekekkel bánni. Hát ez egy kicsit túlságos kijelentés, de hát én úgy éreztem, hogy együtt vagyok a gyerekekkel.
Mikor most a beszélgetés előtt találkoztunk hosszú idő után Éva nénivel, rögtön eszébe jutott, hogy egy alkalommal, de az már talán 6-7 éve is volt, meglátogattam Éva nénit egyik hittanórán, és tehát én is tanúsíthatom, mert a gyerekek nagyon vonzottak Éva nénihez, és Éva néni is nagyon, tehát értett a gyerekek nyelvén, és ők is nagyon fogadták a Éva néni tanítását, igyekezetét értékelték, Még előbb említettük, hogy egy érdekes emléke is van erre a találkozásra, bár én már nem is emlékeztem erre.
Igen. Az történt, hogy arra rájöttem, hogy szülők a gyerekeket kicsikorukba nem imádkoztak együtt a gyerekekkel. Mi még idősek arra emlékszünk, én legalábbis, hogy az édesanyám az ágyam mellett ült kicsikoromban, és velem mondta az estémát. De hát a gyerekeknél ezt nem vettem észre, az elsősöknél. És akkor az történt, ugye, hogy imádkozni kell, keresztet vetni kell. Na de azzal probléma volt. Ugye én szembeállok a gyerekeknek, és az atya jött be bal oldalról. Mellém állt, és mi kezdtük az imát, és ő valószínű azt gondolta, hogy talán nem jól látta, hogy mi történik, de a végén megen az történt, hogy én bal kézzel vetettem keresztet. És hát az atya mosolygott, hogy mi is ez végeredményben, és én mondtam, hogy a gyerek nem tud. Szembe van, én hiába magyarázom, hogy gyerekek, ez nem azzal a kezemmel, amit azon az oldalon láttok. Én fordítva, de nem akarták megérteni, hát akkor jó. Akkor első osztályban bal kézzel vetettem szembe a gyerekeknek keresztet, második osztályban már megmondtam, hogy már nagyok vagytok, tehát akkor már nyugodtan lehet úgy keresztet vetni jobb a kézzel, ha fordítva is látjátok. Hát ez volt az a megmosolyogni való dolog bizony.
Éva néni most már az elmúlt percekben többször említette a szülők szerepét. Ön hogyan értékeli, vagy mennyire tartja fontosnak, hogy azokat az alapokat, főleg ami a vallási nevelést illeti, hogy a gyermek a szülőktől kapja?
Hát igen, arról kellene, hogy kapják a gyerekek. Hát van akivel törődnek, van akivel első áldozás után is elmegy a szülő a templomba, de van sajnos, ahol nem. És nem beszélve a házasságoknak az érvényesség és nem érvényesség és válás és ilyesmikről, hogy volt olyan esetem, hogy aranyos kis kölyök volt, nagyon ügyes volt. És azt vettem észre, hogy állandóan hittanórán rajzolgat. És hát mondtam, Vikikém, ez így nem fog menni, figyelj! Azt mondta, hogy próbáljon ki. Hát én kipróbáltam, és a gyerek hallotta, hogy miről van szó, és értette, csak valószínű nyugtalanság, idegesség volt, amiért ő folyton rajzolt. És egyszer aztán a következő évben jön a Viki, mikor vonulnak ki, és bebújik az ablak felől, mert ott volt a tanári asztal, és bebújik, és azt mondja nekem örömmel, hogy tanítónéni, kis testvérem lesz. Hű, mondom, Viki, de jó lesz. Csak egy baj van. És mondtam, mi az a baj? Hát, hogy nem a anyukámtól lesz, hanem máshonnan lesz a testvérke. Mondom, nem baj, Viki, fogsz érte imádkozni, és rendben lesz. És olyan boldogan rohant ki a gyerek. Szóval a gyerek megérzi a szülőnek a viselkedését és az életformáját. És ez talán sok szülő nem tudatosítja, hogy mit is csinál a gyerek részére is.
Mit ajánlana Éva néni a pályakezdő hitoktatóknak, akik most végezték el a tanulmányaikat, fölkészültek elméletileg a pályakezdésre, a hittan tanítására, oda kerülnek a gyerekek elé, és bizony nem mindig egyszerű elkezdeni, nem mindig egyszerű megszerettetni saját magát. Természetesen fontos a felkészülés is, az elméleti felkészülés, de valószínűleg ez még önmagában nem elég. Mert nem is az a gond általában, hogy mit tanítani, hanem azt, hogy hogyan előadni a gyerekeknek, hogy ez érdekes legyen, vonzó legyen, és megszerettetni velük a hittanórát, természetesen az Úr Jézust, az Úr Istent.
Hát igen, végeredményben egyen nagyon fontos, amit talán mindenütt emlegetünk, a szeretet. Hogyha megpróbál türelemmel nézni a gyerekeket, nem tehet róla, hogy szinte nem tehet róla, hogy olyan, amilyen. És hozzá kell szokni, hogy mi is az a hittanóra, ahol nyugodtan, szeretettel vagyunk velük, szeretettel beszélünk, és türelemmel főként, mert ugye nagyon sok gyerek nem hoz otthonról semmiféle vallási gondolatot, Isten hitet, ami hiányzik a gyereknek. De hogyha szeretettel, nyugodtan vagyunk, és nem annyira szóról-szóra leckét tanítjuk meg, mint inkább a türelmet és a szeretetet, ezzel sokkal többet el lehet érni.
Kedves testvérek, önök a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják Annus Éva nénivel. Éva néni nem csak 20 évig hitoktatott itt Komáromban és környéken, hanem oroszlán részt vállalt a vágfüzesi templom felépítésénél. Mikor előbb megemlítettem a beszélgetéset, hogy erről szeretnénk beszélni, akkor Éva néninek fölcsillant a szem, hát erről regényt is lehetne írni. Akkor hát ha nem is regényt, de legalább néhány mondatban Éva néni próbálja összefoglalni ezt, hogy hogy is jött ez a feladat, vagy ki kérte fel önt, vagy önnek volt az elképzelése, az álma, hogy épüljen ott fel a templom vágfüzesen?
A helyzet ott az volt, hogy ott az összes gyerek természetesen járt hittanra. Amikor hittan óra volt, két csoport volt, ugyanis ott négy osztály működött csak, első, második külön, harmadik, negyedik külön, de az összes gyerek. A hiba csak ott volt, hogy készültünk, ugye első áldozásra már voltak nagyobb gyerekek akkor, akiknek már tényleg soron volt, kellett volna következni az első áldozásnak, de templom nincs, nem
és
volt.
Hova jártak az emberek, a hívek addig?
Hát úgy, ahogy, de elég messze van, elég Komáromba, ugyanis vasárnap az autóbuszjárat nem volt. Az autóbuszjárat nem volt a menetrend szerint, csak egy reggel és egy este, amivel nem tudtak közlekedni. És akkor először a szövetkezetnek az ebédlőjében volt a Szent Mise, aztán fönt az emeleten, ahova az idősek nem tudtak följárni. És aztán a szülők és a lakosság azt mondta, hogy építsünk egy templomot. Na igen, csak hogy hogyan, miből. A falunak volt egy épülete, amit nem fejeztek be, kultúrháznak készült, és annak volt egy ilyen végén, egy ilyen félig kész akármi, amit aztán a falu oda ajándékozott az egyház részére, bizonyos kis összegér. És akkor találtunk egy építészmérnököt, aki megcsinálta a tervet. Na most akkor, hogy hogyan? Pénz, egy fillér, valóban egy fillér nem volt, és akkor azt csináltuk, hogy csinálták, hogy a takarékpénztárban nyitottak számlát, utalványokat nyomattak, és akkor házról házra, ajtóról ajtóra, de szabályosan jártak, és beadták, hogy ki mit tud fizetni. Hát összejött valami, sok nem, mert a szövetkezet már részben megszűnt, tehát állásban se voltak az emberek, de valami összejött. Hát akkor megkezdték a működést. Utána, na most mi lesz? Kirhénynótól kaptunk valami összeget, nem volt túl nagy, de folytathattuk tovább. Ezután következett a Rákóczi Szövetség, onnan is kaptunk valamit. És azután volt egy lelki gyakorlat Pesten jezsuitáknak, ahol egy német atya tartotta a lelki gyakorlatot, és hát a barátnőmnek magyaráztam, hogy nincs pénzünk, ez meghallotta, és megérte, hogy mire nincs pénz. Hát mondtuk, hogy templomra, és ennek a barátnőm azt mondja, te ennek jó eredménye lesz. És az volt a következmény, hogy bizonyos idő múlva Augsburgba gyűjtöttek nekünk pénzt, és megkaptuk a pénzt, és azzal folytattuk.
Ez váratlan segítség volt.
Igen, igen, ez váratlan segítség, aztán valamennyit kaptunk a plébániától, amennyit bírták, az nem nagyon volt ott pénz, és a végén úgy volt, hogy nem voltak padok, ami, hát a nép, hogy majd székeket hozzunk, na de hogy néz az ki, és valakinek voltak eladó földjei, és sikerült eladni, és abból meglettek a padok. És így kész lett. Aztán egy obláta testvér csinálta a kerámia képet, vagyis helyesenben ő kerámikus volt, és a képet, az oltárképet ő készítette el, Szent Gellért tett ábrázolva, és úgyhogy a templom neve Szent Gellért tiszteletére lett.
Nagyon érdekes ott az áldozati oltár és a szentségház is. Ennek mi a története, vagy?
Jaj, hát igen. Hát a berendezést az falun ajánlottak egy nagyon jó asztalost, aki készítette, és az oltárszekrény az megint a Maurus atyának, Bencés atyának voltak itt fiatal házasokból egy társaság, és ott az egyik az készítette el az oltárszekrényt.
Éva néni, és mikor épült fel az a templom, illetve hány évig tartott önmaga az építkezés?
Az építkezés olyan több mint két évig, mert hát ugye lassan jött össze a dolog, de akkor aztán meglett, és akkor utána jött a parkírozás, és most örülnek a hívek azzal, hogy a faluban a legszebb park a templom előtt van.
Igen. Éva néni nagyon sokat segítkezett a plébánián is, különböző rendezvényeket szervezett, akár az anyáknapi ünnepségről, ha volt szó, vagy betlehemesről, összetudta hozni a gyermekeket, a szüleikkel tudott egyeztetni. Erre milyen emlékei vannak?
Hát ezek nagyon szép emlékek, különösen a karácsonyi, az már magába a karácsonyi előkészület, az lélekbe is előkészültek, nem csak a darabbal, és örültek a szülők is. A szülőknek is biztatás volt az, hogy az ő gyerekük hol van, és mit csinál, és mennyire szépet csinál, és aztán hasonló módon az anyáknapi ünnepségek is. Azok is olyan szép emlékek voltak nagyon. Éppen van a szekrényemben egy csomó anyag, itt már említettem a hitoktatóknak, hogy lehet vinni, és tovább folytatni. Mert az egy jó pont, mondom, csak a szülő, nem csak a gyerek, hanem a szülő felé is.
És honnan sikerült ezeket az anyagokat összegyűjteni?
Ez különböző helyekről, Pestről sokat sikerült kapni, úgyhogy a legtöbbet talán onnan. Aztán még nyugatról is kaptunk.
És Éva néni, milyen volt a visszhang a gyerekek részéről? Mennyire szívesen jártak ezekre az előkészületekre, hiszen ugye itt nem csak arról van szó, hogy karácsony előtt összejönnek és előadnak valamit, de már hetekkel korábban ezt kellett gyakorolni, és bizonyára nem volt egyszerű se nekik, se Éva néninek sok türelemre volt szüksége, hogy végül is a jelenet összeálljon.
Hát igen, ehhez 2 hónap is kellett, ha akartuk, hogy szépen, mert közben ugye nekik is ilyen-olyan programok voltak, és örömmel jöttek a gyerekek, örömmel. Úgyhogy beöltöztek szépen, és szóval szép éneket tanultunk. Jó volt, és szép.
Hogy viszonyultak ehhez a szülők? Mennyire sikerült őket így megszólítani, illetve mennyire értették a szülők ennek a fontosságát? Ugye nem csak az ünnepségre gondolok, hanem nyilvánvalóan az előkészületre is.
Hát voltak problémák, amikor ide-oda kellett a szülőnek a gyerekkel menni, de azt sikerült pótolni, és örültek a gyerekek. A plébánián próbáltunk, ott van a ügyes nagyterem, fűtve, szóval szépen tudtunk készülni is.
Manapság a hitoktatók, de általában a tanítók is gyakran panaszkodnak, hogy a gyerekeket nagyon nehéz összeszedni. Még az iskolai tevékenység, iskolán belül is nehéz valamit megszervezni, de nem még ugye iskolán kívül, iskolán túl, de mégiscsak ez egy többlet tevékenység. Hogyan sikerült Éva néninek a gyerekeket lelkesíteni és motiválni, hogy mégiscsak fontosnak érezzék ezt?
Hát mondjuk talán az benne van, hogy rengeteg körre járnak a gyerekek, most egyre többen, ilyen kör, olyan kör, amolyan kör, úgyhogy erre nehezen sikerült, de azért mégis megjött. És mondjuk, hogy a mostani hitoktatóknak az is nehéz, hogy ők az iskolába más feladatot is teljesítenek, úgyhogy nekik se könnyű, nehezebb összehozni, de azért gondolom, hogy még megy.
Thank you.
kedves testvérek, önök a Felvidéki Beszélgetés című műsorunkat hallják Észak-Komáromból. Annus Éva nénivel beszélgetek. Néhány éve Éva néni egy különös kitüntetésben részesült. Orosz János püspök atya megajándékozta Szent Erzsébet rózsával. Ezt a Szent Erzsébet rózsáját azok a személyek kapták, akik sokat tettek az egyházért, akár az egész életükben, bizonyára elsősorban a hitoktatásra gondolta a püspök atya, de természetesen akár a Vágfüzesi templom, ahogyan említettük, ennek a megálmodásában és a kivitelezésében, és a rendezvényekben nagyon betetszett kapcsolódni a diákokkal, a szülőkkel együtt. Ha visszaemlékezik ezekre a napokra, mire gondolt akkor, amikor, ahogyan tetszett említeni, nem személyesen a Szentpéteri templomban, amikor volt az ünnepség, tudta átvenni ezt a díjat, hanem személyesen püspök atya kíséretével ellátogatott ide a házába, és itt adták át ezt a díjat.
Hát őszintén szólva, én nagyon meglepődtem. Én nem gondoltam, hogy ez pont én érdemlem ezt meg, és nagy örömmel töltött el. De mondom, hogy nem számítottam rá, hogy én ilyen, így kitüntetett leszek, ilyen módon leszek kitüntetve, örömet szerzett. Hát a Szentléleknek kellett köszönni végeredményben mindent, mert olyan dolgok ezek, hogy mondom, és ja, hát igen, még az van benne, hogy végeredményben 80 éves korig még tanítottam, és nem éreztem magam fáradtnak. Az annyira jó volt és szép volt, hogy nem tartottam én ezt egy olyan nagy fáradtságnak, és mégis így kitüntetett lettem. Szóval nagyon örülök. Azóta is a szekrényemben van, és gyönyörködök benne. És örülök, és hálát adok.
Mindenképpen ez a díj egy kitüntetés és elismerés, amellyel a püspök atya is az egyház nevében egyrészt kifejezte a köszönetét, és ugyanakkor elismeréssel is gondolta az életművére. Éva néni említette még a beszélgetés elején, hogy mind bencés obláta is működik, illetve működött. Erről mit lehet tudni a bencés szerzetesrenddel való kapcsolatáról?
Hát ez egy nagyon szép dolog volt. Hát most is az vagyok. Nem szüntem meg bencés lenni, csak hogy az a baj, hogy nem tudok eljárni. Havonként van összejövetel, ami lélekbe sokat emel. Azután nyáron Szent Benedek ünnepén van háromnapos lelki gyakorlat, amire szintén sajnos nem tudok elmenni, de gondolnak rám, küldenek irodalmi dolgokat, imádkoznak értem, és nagyon szép. Úgyhogy bencések sokat tettek Komáromban is, mikor itt voltak.
Éva néni sokat hallgatja a Mária Rádiót is. Amikor meglátott, rögtön említette, hogy hallotta az ünnepi szentmisénket, amikor a Felvidéki Mária Rádió az évfordulóját ünnepelte. Mit hallgat Éva néni szívesen a Mária Rádióban?
Hát ez az ünneplésségre térve, hát ez gyönyörű volt. Ez olyan megható, olyan, az, hogy szép, az kevés, hanem lélekben markoló volt. Nagyon szép a maga az énekkar, a komáromi énekkar, azon kívül, hát az atya, szóval egyáltalán nagyon szép volt. És hogy mit hallgatok a Mária Rádióban? Vannak nagyon jó előadások, hiszen most már tanárok, egyetemi, egyébként nagyon legjobban szeretem talán Székely János püspök atyának a beszélgetéseit hallgatni, és nem beszélve arról, mikor előad egy verset, ő nem szavalja, ő lélekből előadja, ami olyan nagy hatással van az emberre. Őt nagyon szeretem hallgatni. Többet is egyébként szép dolgok, szentmisék, jók, hogy az ember legalább rádión keresztül hallgathatja a Szent Misét. Szép. És egyre jobb a műsoruk.
Igen, tehát sajnos személyesen nem ritkán tud eljutni az Isten házába, Szent Misére, de legalább egy rádión keresztül be tud kapcsolódni a műsorba, akár lélekben ott tud lenni az Úr oltár előtt, akár énekelni, imádkozni a hívekkel. Tehát mit ad önnek az, hogy hogyan tudja rádión keresztül kapcsolatban maradni az egyházzal?
Hát nagyon jó. Egyébként Szent Misék nálunk 9 órás Szent Mise szerdánként van. Azon kívül közvetítik különböző helyekről a Szent Miséket, és hát igyekszem úgy részt venni, mintha ott lennék. Bár azt is meg kell mondani, hogy vasárnapanként megkapom az oltári szentséget, úgyhogy el vagyok látva, úgyhogy talán meg se érdemlem én ezt annyira.
Tudom, Esperes úr minden vasárnap ellátogat Éva nénihez, meg tud áldozni.
Igen.
De gondolom, hogy a hét többi napján, ha nem is szent áldozásra tud járulni, de legalább lelki áldozásban tud részesülni, vagyis fölébreszti szívében a vágyat, hogy Jézussal egyesülhessen, szívébe tudja őt zárni. Még egy utolsó kérdést szeretnék feltenni Éva néninek, hogy mit ad önnek a Mária Rádió?
Hát erre nehéz felelni.
Illetve mit üzenne a hallgatóknak, akikkel virtuális kapcsolatban tud lenni, bár nem találkoznak személyesen, nem ismeri, gondolom nagyon sok szerkesztővel sem találkozott, még műsorvezetővel, de mégiscsak lélekben együtt vannak, amikor a műsorokat hallgatja.
Igen, a lélekben nem enged elszakadni a keresztény gondolattól, az Istentől. Különböző előadásokkal fölhívja az ember figyelmét, és nem beszélve arról, hogy az a sok önkéntes ember, aki ott működik, az már egy szeretetet ébreszt az ember lelkébe. Mert ma a pénzhajszoló világban ilyen emberek is vannak, akik a másik lelkével törődnek, és a másik lelkét igyekszenek Isten közelébe tartani.
Köszönöm szépen Annus Éva néninek, hogy az elmúlt percekben, elmúlt 3-4 órát körülbelül együtt tölthettük, megosztotta az élete gazdagságát, fölidézte a szép emlékeket, akár amikor a hitoktatásról beszéltünk, a vágfüzesi templom építéséről, vagy plébánia rendezvényekről, mint Bence és Oblát is ugye működött, és azután, amikor a püspök atya elismerését fejezte ki, amikor átadta a Szent Erzsébet rózsája díjat. Én megköszönöm Éva néninek, hogy fogadott, és hát kívánom, hogy az Úr bőségesen áldja meg mindazért, amit az ő nevéért tett, és hát reméljük, hogy a Mária Rádió által is továbbra is kapcsolatban leszünk, kapcsolatban lesz a többi hallgatóval, a műsorvezetőkkel, de mégis elsősorban az Úr Jézus Krisztussal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Thank you.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.